Nagyon örülök a közöttünk lévő fiataloknak. Nektek külön szeretnék egy igét a lelketekre kötni. Jézus Krisztusnak egy mondása, ami így hangzik. Tekintsétek meg a liliomokat, mi módon növekednek. Én most nem arról a mezei liliomról szeretnék beszélni, amiről úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus mondta ezt a példázatot, mert azt mondta, hogy ők nem fonnak és nem fáradoznak, és mégis növekednek, hanem a vízi liliomot szeretném elétek hozni. Gondolom, hogy ismeritek, hogy mennyire szépek ezek a virágok. Úgy is nevezik, hogy hát ez a király a liliom. Tehát ugye tündérrózsának is nevezik a gyönyörűségével. És ami nagyon különleges, hogy nem tudom, hogy tudjátok, hogy milyen környezetben is képes egy liliom nőni. Most ne azokra a vízi liliomokra gondoljatok, amelyek a szépen telepített udvarokban, a gazdag emberek udvaraiban vannak, mert hogy van annyi pénzük, hogy föntartsanak egy ilyen kis tavat, és ugye hát az nagyon gyönyörű és nagyon szép, de gondoljatok azokra a mocsaras tavakra, ahol a vízi lilium szintén képes megnőni. Én emlékszem egy ilyen tapasztalatomra, amikor ez úgy jobban a szívembe vésődött, hogy Jézus miért mondta ezt nekünk, hogy tekintsétek meg, hogy ezek a virágok hogyan növekednek, hogy egyszer Biatorbágyon sétálgattam, és figyelmes lettem egy ilyen kis patak félére, ahol egyszer csak megláttam, hogy ki van írva, hogy fürödni tilos. Hát mondom, ki szeretne itt fürödni? Közelebb mentem, hát egy olyan víz volt, ahova hát biztos, hogy nem tenném be a lábam se, nem, hogy fürödjek benne. És hogy oda mentem, észrevettem, hogy ezek a csodálatos vízilliomok ott virítottak a szemem előtt. És én úgy gondolom, hogy Jézus ezzel a példával azt akarja nekünk tanítani, hogy nekünk lehetőségünk van arra, hogy bármilyen nehéz, csúnya környezetben is mi lelkileg növekedni tudjunk. És azért hoztam nektek ezt az ígét, mert tisztában vagyok azzal, hogy mennyire nehéz nektek egy iskolában olyan gyerekek között, akikkel együtt vagytok, egészen más alapelvek szerint gondolkozni és élni. És gondoljatok Jézusnak erre az ígéretére. Azt mondja, hogy nézzük meg ezeket a vízililiomokat. Hogy ők hogy növekednek olyan környezetben, amiben tényleg még a lábunkat se tennénk be szívesen, mert mocsaras. És mi a titka ennek a vízililiomnak? Nagyon mélyen ereszti a gyökereit. Olyan mélyre, ahol már tiszta. Ahol tiszta forrása van. Tehát nem a mocsárból, a piszokból táplálkozik, hanem a tiszta, életadó tápanyagokat veszi magához. És én azt kívánom nektek, hogy találjátok meg ezt a forrást, ami nektek olyan erőt tud adni, hogy noha sokan egészen másként csinálnak mindent, másként gondolkoznak, hogy tudjatok ragaszkodni azokhoz a szép, tiszta elvekhez, amelyet szüleitektől tanultok, és magatoknak is megértettetek, mert ezek szerint, az ígéret szerint képes az ember arra, ha a víziliomokra néz, hogy ő is szépé és erkölcsössé fejlődjék egy olyan környezetben, ami egyáltalán nem ilyen. Úgyhogy kívánom, hogy a Jóisten ebben segítsen benneteket. És akkor mindezek után a mai alkalommal Krisztusnak a legnagyobb ígéretét szeretném, illetve szerintem az egyik legnagyobb ígéretét szeretném elétek hozni, és szántándékkal egy ilyen képet választottam kezdetként, hogy hogyan is gondolkozunk erről a legnagyobb ígéretről, mert hogy egy ilyen sötétségben burkolózó tájban láthatjuk a hajnalcsillagot. Hát úgy gondolom, hogy túl sokat nem kell beszélnünk arról, hogy mi jellemzi a mi világunkat. Alapvetően a világi életről úgy beszél a Szentírás, mint ami a sötétségnek a birodalma, mert hogy a sátán fejedelemsége. És hogy most viszont milyen helyzetek vannak a mi életünkben, úgy gondolom, hogy erről se kell túl sokat beszélnünk, hogy mennyire világos előttünk sok dologból, hogy az emberi történelmnek a legvégén élünk, amit bizony még jobban jelent ez a sötétség, és ezért nagyon fontos nekünk a Krisztus összes ígéretét a gondolatainkban tartani, hogy hogyan tudunk mi ezekkel az ígéretekkel élni egy ilyen elsötétülő világban. És most egy teljesen most a héten föltett cikkre szeretnék nektek utalni, hogy miközben mi békességben táboroztunk Agádon egy családos táborban, milyen cikk jelent meg 5-én, ezen a héten. Az Indexen jelent meg a cikk, és csak egy pici részletet szeretnék belőle olvasni. Július 3-án megdőlt a világ átlag hőmérséklet rekordja. A tudósok szerint az extrém hőség okai a mértéktelen széndioxid kibocsátás, valamint az El Niño időjárási jelenség. Az előrejelzések szerint a nyáron további melegrekordok születhetnek. Az El Niño néven ismert időjárási jelenség hőmérsékleti csúcsok mellett többek között áradásokkal, hőhullámokkal, olykor hunikárokkal is jár. És az eredeti cikkben olvashatjuk, hogy már mennyi áldozata van például egy hőhullámnak, nem itt Magyarországon, hanem máshol. Hát a következő héten nálunk is hőhullám lesz, úgyhogy kicsit érzékelhetjük ezt. És hát bizony nálunk is súlyos áradások és viharok vannak, ha hurikán nem is. De úgy gondolom, hogy láthatjuk ezeket a jelenségeket. És hát az, hogy a világ átlag hőmérsékletnek a rekordját eléri, nem tudjuk, hogy mi lesz még ezután, de úgy gondolom mindenki előtt ismert, hogy ennek milyen súlyos következményei lesznek. És itt szeretnék két kis kiadványunkra figyelmeteket fölhívni, hogy ezért mennyire fontos, hogy mi, akik sok mindent tudunk ezekről, úgy elgondolkozzunk azon, hogy tudunk-e arról bizonyságot tenni, amiről az egyik 2018. decemberében megjelent kis írás, a címe Hajnal csillag a jövő horizontján. Tehát azért is választottam ezt a képet, hogy mi tudjuk, hogy van egy hajnal csillag a jövő horizontján. Tudjuk, hogy a hajnal csillag Krisztusnak az egyik jelképe. Tehát számunkra mit jelent Jézus Krisztus? Hogy ő tényleg nekünk a hajnal csillag, amikor ilyen világban élünk? És azt gondolom, hogy nagyon nagy kérdés ez, mi lesz velünk és a világgal. Amiről most ez a kis vékony füzet szól, ami abban segíthet bennünket, hogy bárkinek odaadhatjuk, akivel beszélgetünk, és kérdései lehetnek, vagy ha nincs is kérdése, elhelyezhetjük valahol, mert valóban nagy kérdés, hogy mi lesz velünk, és mi lesz a világgal. És most mindezek után, hogy mi is lesz velünk, és mi következik ránk, szeretnék egy idézettel kezdeni, Ellen White-nak egy 1892-ben megjelent idézetével. A próba és megtisztulás napja közvetlen előttünk áll. A legmegdöbbentőbb jelek tűnnek elő. Az árvizek, orkánok, szélviharok, felhőszakadások, földi és tengeri szerencsétlenségek minden dolgok végének közelségét hirdetik. Isten büntetései hullanak a földre, hogy az emberek Krisztus közeli eljövetelének tényére ébredjenek. 1892-ben íródott ez a gondolat. És nézzétek meg, hogy itt vannak azok a jelenségek, amelyekről ennyire régen írt Ellen White. És szeretnék egy kifejezésre utalni, hogy talán megrémítő ez az Isten büntetései, de én ezt úgy értem, ahogyan az egész Biblia összefüggésében érthető, hogy ez az emberiség életvitelének a következménye, mert az átok a Bibliában az, hogy mi választunk egy utat, mint emberiség, azon járunk, annak vannak következményei, többek között a megnövekedett széndioxid kibocsátás és egyebek, amiért mi emberiség, amlok vagyunk felelősök, és annak a következményei ezek, és az Isten kegyelmének tudható, hogy figyelmeztet bennünket és az emberiséget arra, hogy a világ nem tart örökké, mármint ez a földi élet nem tart örökké. És ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy ezeknek a célja Isten részéről az, hogy ne rémüljünk meg mi, ahogyan Jézus erre tanított bennünket, de azt tudjuk, hogy rá kell ébrednünk Jézus közeli eljövetelének a tényére. És ilyen háttéren szeretném Krisztusnak azt az ígéretét fölidézni, amiről aztán közösen gondolkozunk a mai alkalommal. Ezt a búcsú beszédében mondta Jézus a János 14. fejezetének 2. és 3. verse szerint. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hát szeretném kérdezni, hogy egy elsötétedő világban óriási ígéret az, hogy Jézus azért ment, hogy nekünk helyet készítsen? Egyáltalán érdemes elgondolkoznunk, hogy egyáltalán mi ez a helykészítés. Ez arról szólna, hogy Jézus épít nekünk ott hajlékokat a mennyben, hogy amikor majd ő eljön és magához veszi az övéit, akkor 1000 évig azokban a hajlékokban éljenek? Hát gondolkozzunk ezen, mert ez egy olyan ígéret, amin érdemes elgondolkozni, mert azt mondja, hogyha a helyet elkészítette, akkor eljön és magához vesz bennünket, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. És nyilván ez az 1000 éves időszakra vonatkozik, hogy az üdvözültek először 1000 évet a mennyben fognak tölteni, de utána a földre helyeztetik át az örökké valóság, tehát az örökké valóság már a földön lesz, és hogy egy kis fogalmunk legyen, hogy milyen lesz az a világ, én egy néhány nagyon fontos igehelyet szeretnék elétek hozni, hogy így gondoljunk előre, ilyen reménységgel, hogy milyen lesz az az élet. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Ugye annyira a földön vágyunk mi erre a gondtalan nyugalomra. Az örökké valóságra ígéri meg ezt nekünk Krisztus. Nem hallatik többé erőszak tétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívott kőfaladnak és kapuidnak a dicsőséget. Ézsaiás 60. fejezetének 18. verse. Ugye méltán nevezik a teológiában Ézsaiást az Ószövetség evangélistájának, mert hogy ilyen bőségesen találhatunk benne bátorító ígéreteket. És akkor a következő, és hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyár, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Olvassuk Jelenések 21. fejezetének 2. és 3. versében. Ugye ezen a földön bizony nagyon sok könny hullik, nagyon sok gyász, kiáltás, fájdalom van, és mennyire vágyakozunk, hogy ezek elmúljanak. És Isten megígéri, hogy igen, ezek el fognak múlni, és a legnagyobb ajándékot ígéri, hogy maga az Isten lesz mi velünk. És hogy ne úgy gondolkozzunk az örökké tartó életre, hogy ez valami unalmas dolog lesz, ahol az angyalok jelenlétében az üdvözültek zsolozsmát énekelnek egész nap, és nem csinálnak semmit. Szintén az Ószövetség evangélistája Ézsaiás a 65. fejezetben, 21. és 22. versében olvashatjuk ezt a lejegyzést, hogy valami emberi fogalmakkal próbáljuk megérteni azt, hogy ez nem egy tétlenség lesz. És úgy gondolom, hogy ez már erre a földre vonatkozik ez az ígéret, mert ugye Jézus megígérte, hogy valamilyen helyet készít, hogy az lehet, hogy azt a mennyben készíti az 1000 évre, és utána pedig ezt olvassuk, házakat építenek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Kezeik munkáját elhasználják, választottaim. Ugye mennyi emberrel történt meg, hogy fölépítette a házát, aztán onnan kitelepítették, és kezdhette előről az életét. Vagy nyomorúságos helyzetbe került, akár egy eladósodás miatt elárvalezték a házát, és nincs többé. Tehát nagyon sok nyomorúság van ezen a földön, és azért micsoda ígéret az, hogy Isten nem egy tétlen világot tervez az ember számára, hanem tevékeny földi életet, de olyan tevékenységet, ami mindenkinek hasznos lesz, felüdítő és örömteli, és semmiképpen nem fárasztó. És ezzel kapcsolatban még Pál apostolnak egy kijelentését szeretném fölidézni, a nagyon jól ismert ígét, a Korintusi első levél 2. fejezetének a 9. verséből, amit még szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. És akkor egy idézettel zárnám ezt a gondolatsort, amit a Nagy Küzdelem című könyvnek a 674. oldal 4. bekezdésben találunk az angol lapszám szerint. Az emberi nyelv alkalmatlan arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát. Csak azok fogják tudni, hogy milyen, akik meglátják. Végeselme képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei élet, Éden, és nem csak a mennyei Éden, hanem a földön az örökké tartó élet is. És akkor most érjünk vissza arra a fogalomra, amit szeretnék, hogyha jobban megértenénk a mai alkalommal, hogy mit is jelent még a helykészítés azon kívül Jézus részéről, amit megígért, hogy a mennyei otthon, mennyei hajlékot készít a mi számunkra, mert nyilván erről is szólhat. De úgy gondolom, hogy a helykészítés azt is jelenti, hogy minket tesz alkalmassá a mennyei lények társaságára. Mert csak egy hasonlatot szeretnék idehozni, ez egy nagyon gyarló emberi hasonlat, de nem tudom, van-e köztetek pedagógus, mert nem ismerek mindenkit, hogy mindenki tudja azt, hogyha van egy jól összeszokott óvodás csoportja, és bekerül abba egyetlen egy gyerek, aki azokat a normákat, meg kialakult rendet, ami ott egybe tartotta ezt a kis csoportot, fölborítja, akkor milyen rumli tud lenni? És hogy hat az egész csoportra? Vagy ugyanezt mondhatjuk egy iskolában, hogy van egy összeszokott osztály, és bekerül egyetlen egy gyerek, akivel rengeteg probléma van, és azokat a szabályokat ott nem tiszteli és nem ismeri, hogy mit jelent az mindenkinek. Vagy gondoljunk egy munkahelyi közegre, ahol van egy jól összeszökött társaság, és bekerül oda valaki, aki fölborított mindent, és lehetetlenné és nehézé teszi a munkatársainak az életét. És úgy gondolom, hogy nekünk azért van szükségünk ezt végig gondolni, hogy ki is alkalmas a mennyei lények társaságára. Egy Zsoltár verset szeretnék olvasni, a 11. Zsoltár 2 ige versét. Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben, az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Mert az Úr igaz, igazságot szeret, az igazak látják az ő orcáját. Tehát igaz lények közé csak is igaz emberek kerülhetnek. Milyen értelemben érti az igazat? Ugye a szívük szerint igazak. Mert hogy senki sem olyan tökéletes ezen a földön, és senki sem olyan értelemben igaz, hogy soha egyetlen egy hibát nem követett el, hanem megigazított lény, akit az Isten meg tud szentelni, és meg tudja tisztítani a szívét és az életét. És nagyon fontos számomra ez a kifejezés ebben a Zsoltárban, ami azt mondja, hogy megpróbálják az ő szemei, és a szemöldökei, a szemhéjat jelent ez az eredeti héberben, az emberek fiait. Mit is jelent ez a megpróbál kifejezés? Tüzetesen megvizsgál, kipróbál, próbának vet alá, figyel, megfigyel. Tehát akkor mit is tesz Isten a mi alkalmasságunkért? Megpróbál, megfigyel. Milyen körülmények között? Hogyan munkálkodik tehát a mi alkalmasságunkért Krisztus? Itt ugyancsak egy idézetet szeretnék fölidézni Ellen White-tól, a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvnek, az angol lapszám szerint 10. oldaláról van a 3. bekezdésben a következő idézet. Az élet megpróbáltatásai Isten munkatársai. Az a rendeltetésük, hogy jellemünkből minden tisztátalanságot és durvaságot eltávolítsanak. A faragás és csiszolás, símítás és fényezés mindig fájdalmas. Jellemünket is oly nehéz csiszolni, mint a durva követ. De ezzel válik alkalmassá arra, hogy helyét elfoglalja a mennyei templomban. Értéktelen anyagra nem fordít az Úr olyan nagy gondot, csak a legbecsesebb köveket csiszolja a hely fenségéhez méltóan. Nagyon elgondolkoztató nekem ez az idézet. Mert nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy, amikor a saját életetek megpróbálásait veszitek számba, és esetleg megfigyeltek körülöttetek olyan embereket, akik hát elég durva dolgokat tesznek, a jellemük meg még annál is szörnyűbb, és úgy látjuk, mintha olyan nyugalomban, békességben lennének, és sokszor úgy tűnik nekünk, hogy hát akkor nekik jobb a sorsuk emberi szempontból nézve, mint azoké, akik törekszenek az igazságra. És számomra ez egy nagyon fontos idézet. És összefügg ezzel a helykészítés fogalmával. Mert hogy az Isten célja, hogy alkalmassá tegye azokat az embereket odavisz a mennyei életre, és bizony mi olyanok vagyunk, mint a faragásra szoruló kövek. És ugye azt a hasonlatot használja, hogy a mennyei templom, ugye a mennyei templom fogalmát használja itt, hogy ugye mi vagyunk egy kő ebben a mennyei templomban, és ahhoz, hogy beleilleszkedjünk abba a rendbe, azokba a törvényszerűségekbe, ezért csiszol bennünket. És a faragás meg a csiszolás az mindig fájdalmas az embernek, és tulajdonképpen megérthetjük, hogy ezért élnek dolgok bennünket az életünkben. És én vágyakozom arra, hogy minden nehéz helyzetben tudjuk megkérdezni, hogy Uram, most mit akarsz lecsiszolni rólam? Mit akarsz munkálni? Mert tudom, hogy annak érdekében teszed, hogy alkalmassá váljak. Tehát kimondhatjuk azt, hogy Jézus ma is munkálkodik értünk, mennyben papi és főpapi szolgálatával, a lakóhely készítés mellett jellemünket kell az isteni hasonlóság szerint formálni. És még egy rövid mondatot szeretnék fölidézni Ellen White-tól. Krisztus helyet készít a mennyben azoknak, akik az Isten igéjében lefektetett követelmények szerint élnek. Tehát kiknek készül a hely? Azok, akik szeretnék megérteni az isteni jellemet, és azt, hogy ez számukra mit jelent az életben. És itt egy olyan idézetet szeretnék fölidézni, ami úgy gondolom, hogy rendkívül fontos számunkra, noha nagyon megrázó is lehet. Mert ha belegondolunk, hogy mi hol tartunk ehhez képest, senki se gondolja, hogy önző, öncélú élet után beléphet Urának örömébe. Az önzetlen szeretet örömét nem élvezheti, nem alkalmas a mennyre. Nem tudná értékelni a tiszta szeretet légkörét, amely betölti a mennyet. Az angyalok hangjai és hárfájuk zenéje nem szerezne örömet neki. Számára a menny tudománya talány volna. Azért különleges számomra ez az idézet, mert egy nagy kérdésemre adott nekem választ, hogy tulajdonképpen miért is nem kerülnek be az örökké valóságba azok, akik itt a Földön nem választották az isteni mintát és az isteni utat. Azért, mert ott örökké szenvednének. Mert ott nem éreznék jól magukat. És Isten ezt tudja. És tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy az ember zárja ki saját magát, és Isten annyira kegyelmes, hogy nem szeretne senkinek egy örökké tartó gyötrelmet okozni, ezért nem is viszi fel oda a mennybe, mert ő neki nem lenne ez öröm, mert ő itt a Földön sem találta örömét ezekben a dolgokban, akkor hogyan változna meg úgy hirtelen egy szempillantásban, hogy ott pedig ez lenne a legfőbb öröme, hogy Isten társaságában legyen. És egy nagyon fontos gondolat, amire most csak nagyon röviden szeretnék utalni, csak két képkockában, hogy ezért nagyon fontos számunkra, hogy a templomi szolgálat lényegét mi az Új Szövetségben értsük. Nem tudom, hogy kik azok, akik részt vettek a továbbképzésükön, gyülekezeti továbbképzésen, amiben Nagy Viki pontosan erről a témáról beszélt. A templomi szolgálat lényege a bűnök elrendezése volt, Krisztus megváltásának és közben járásának a szemléltetése, mert hogy a Timóteusi levél szerint egy az Isten, egy a közben járó is Isten, és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanú bizonysága maga idejében. Tehát az egész templomi szolgálatban nagyon fontos megértenünk, hogy mi mutatott előre abban a szolgálatban Jézus Krisztus közben járó munkájára. De még egy nagyon fontos jelképrendszer van, és ugye erről is szólt a továbbképzés, hogy voltak ezek a zsidó ünnepek. Ugye tudjuk, hogy a tavaszi ünnepkör az Jézus első eljövetelekor teljesedett, és ugye utána a pünköstkor, de az őszi ünnepkör, a küldzengés, a nagy engesztelési nap, a sátoros ünnep, az a Jézus második eljövetele eseményeit tartalmazza. És külön kiemeli a Szentírás azt, hogy a nagy engesztelési napja, ami az Ószövetségben az ünnepek ünnepe volt, azt nekünk különlegesen fontos tanulmányoznunk. Mert ezen a napon szolgált a főpap, és ugye azt mondta az Úr, hogy ezen a napon megtisztultok minden bűnötöktől, és ez előre vetítette, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztus főpapi szolgálata mit jelent. És most szeretném nektek megmutatni azt, ami nekem nagyon sokat segített Jézus főpapi szolgálatával kapcsolatban. A főpapi öltözéknek egy ruhadarabja. Nézzétek meg ezt a mellvértet. Ott van 12 kő, mindegyik kőbe bele volt vésve az Izrael törzsének egy-egy neve. És ezt ő a szívén hordozta. És mit is jelentett ez? És gondoljunk arra, hogy ez számunkra mit jelent. Ha tudjuk, hogy Jézus Krisztus ma főpap, akkor mit jelent számunkra az, hogy gondoljunk, hogy ez a jelkép mit jelent? Szeretném nektek felolvasni az Ószövetségi kijelentést erről Mózes második könyve 27. fejezetéből. És viselje Áron az Izrael fiainak neveit az ítélet hósenén, az ő szíve felett, amikor bemegy a szent helyre, emlékeztetőül az Úr előtt szüntelen. Azután tedd az ítéletnek hósenébe az Urimot és Tummimot, hogy legyenek azok Áron szíve felett, amikor bemegy az Úr elé, és hordozza Áron az Izrael fiainak ítéletét az ő szívén, az Úr színe előtt. Látjátok, hogy milyen hangsúlyos, hogy a főpap a szívén viselte az Izrael fiainak összes nevét, azért volt mind a 12 törzs ott, és mit jelent ez számunkra? Hogy bennünket személy szerint, ugyanilyen módon Jézus Krisztus, ami főpapunk, a szívén hordoz. És milyen szempontból hordoz a szívén? Olyan szempontból, hogy mi hogyan tudunk az ítéletben megállni. És ugye az ő egész főpapi szolgálata tulajdonképpen erről szól, hát erről beszél Pál apostol a zsidókhoz írt levélben. Az egész levélnek ugye ez a tartalma. A 7. fejezetből idézek föl egy igehelyet. Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék érettünk. Mert ilyen főpap illet minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, bűnösöktől elválasztott, aki az egeknél magasságosabb lett. Tehát akkor milyen bátorítás számunkra az, hogy Jézus a szívén hordoz minket olyan szempontból, hogy ő üdvözíteni szeretne. És ennek érdekében esedezik értünk. Nagy dolog az, hogy ő esedezik. Még egy ige helyett, ami megerősít bennünket, hogy akkor mit is jelent számunkra Jézus papi és főpapi szolgálata? Fölteszi Pál apostol a kérdést a Római Levél 8. fejezetében. Kicsoda az, aki kárhoztat? Idézzük föl Jób történetét gondolatainkban. Hogy kárhoztatta Jóbot Sátán? Pedig igaz Isten félő és bűngyűlölő volt. Azt mondta, hogy ja, hát csak azért szolgál, mert mindene jól megy. Hogy kárhoztatja az embert minden egyes bűn elkövetése után? És mit jelent számunkra Jézus papi és főpapi szolgálata? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik érettünk. És van még egy hatalmas ígéretünk, hogy nem csak Krisztus, mint főpap munkálkodik értünk és esedezik, hanem még a Szentlélek is munkálkodik, hiszen a Szentlélek is esedezik érettünk, ugye van egy ilyen igehely is, kimondhatatlan fohászokkal. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet fölidézni még. Ki más, mint a Szentlélek munkálkodhat együtt az emberrel a jellem átalakításában? A Szentlélek elfordítja figyelmünket az időleges és veszendő dolgokról, és elszánt vágyakozással tölti meg szívünket a halhatatlan örökség bemutatásával. Újjáteremti, csiszolja és megszenteli az emberi eszközt, hogy a királyi család tagjává, a mennyei király gyermekévé válhasson. Hát akkor ez nem egy bátorító dolog, hogy az Istenség két személye, Krisztus, mint főpap, és a Szentlélek munkálkodik értünk, nézzétek, milyen nagy dolgokban. Elfordítja figyelmünket az időleges és veszendő dolgokról. Látjuk, hogy a legnagyobb küzdelmünk ez, hogy ne csak az időleges és veszendő dolgok kössék le a gondolatainkat, és vágyakozással tölti be a szívünket, hogy az örökkévaló után vágyakozzunk. Ezen kívül újjáteremti, csiszolja, és megszenteli az embert, hogy alkalmassá váljon. Szeretném tehát akkor összegezni, hogy mennyire fontos akkor számunkra megérteni, hogy Jézus, aki az ígéretet adta, hogy ő elmegy és helyet készít, az egyetlen közben járó, akihez bizalommal mehetünk bűneink rendezésért, az ő érdemei alapján mehetünk az Atyához bűneink bocsánatáért, hogy szívünk szerint igazakká váljunk, szívén hordozza életünket, sorsunkat, irányítja jellemünk formálódását, mellettünk áll kísértéseinkben, próbáinkban, csüggedéseinkben, és hitetlenségünk idején imádkozik értünk, és soha nem hagy magunkra minket. És most egy példát szeretnék röviden fölidézni, és erről a példáról beszélgessünk majd a délutáni beszélgetésben. Most csak egy mozzanatot szeretnék fölidézni, hogy mit jelent számunkra az, hogy Krisztus imádkozik értünk. Ugye emlékeztek, hogy Péter apostolnak mondta az Úr, Simon, Simon, imé Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Mikor is hangzott el ez az ígéret? Akkor, amikor azt mondta Jézus, hogy mindenki elhagyja őt, az összes tanítvány. És mit mondott akkor Péter? Uram, te veled, kész vagyok mind tömlöcre, mind halálra menni. Komolyan gondolta ezt Péter? Ő így gondolta. Onnan tudjuk, hogy komolyan, hogy fogta a kardot, mikor Jézust elfogták, és levágta a szolga fülét. Tehát ha harcolni kellett volna, ő lett volna az első. És mit mondott neki Jézus akkor? Mondom neked, Péter, ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Hogyan munkálkodott Jézus Péterért, hogy eszébe jusson az ígéret, amit mondott neki, hogy de én imádkoztam érted, hogy a te hited el ne fogyatkozzék. Abban a helyzetben, amit én előre megmondtam neked, és te nem gondoltad, hogy ez veled megtörténhet. Csodálatos számomra az a munkálkodás, ahogyan Krisztus munkálkodott Péterért, és ez azért bátorító, hogy értünk, Krisztus ugyanezt teszi. Először is hátrafordult, és Péterre tekintett. Azért a bírálóitól elfordulva fontos volt, hogy Péter szeme találkozzon Jézus szemével, hogy mit olvashatott ki abból, azt a mély fájdalmat, de azt a mély együttérzést. És ennek nyomán megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint neki mondta, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem, de nem csak ez jutott eszébe, az a meggyőződésem, hanem az is, hogy de én imádkoztam érted. Hogy akkor, abban a helyzetben el ne fogyatkozzék a hited. És kiment Péter, és keservesen sírt. És nem fejeződött be ezzel Krisztus munkája, mert üzen az asszonyokkal, akiknek megjelent feltámadása után, de menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondotta nektek. Nem tudom, mit gondoltok, hogy enélkül az üzenet nélkül oda mert volna Péter menni a tanítványok közé. hogy ő átkozódva, esküdözve, szitkozódva tagadta meg a mestert, és ő menjen oda. És Jézus külön üzen neki. Biztos, hogy megint erről is eszébe jutott. Hogy na ezért mondta Jézus, hogy de én imádkoztam, hogy a te hited én bennem, mint szerető üdvözítőben el ne fogyatkozzék, és merjél odajönni. És ismerjük a következőt, hogy a megbocsátásának a kinyilvánítása az egész tanítványi társaság előtt. Mert háromszor kérdezte Pétertől, jobban szeretsz engem a többieknél? Mert azt mondta, hogy ha mindenki, ő biztos nem. És Péter válasza mély megbánását tanúsítja. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Milyen megbízást kapott itt Péter? Most kapta ezt a megbízást? Miután megtagadta Krisztus? Miért kapta ezt a megbízást? Mert Krisztus tudta, hogy mivel ő is hatalmasat bukott. De ezért megértőbb lesz a többi társával, akik szintén bukhatnak nagyokat, eleshetnek. És mennyivel megértőbb lesz, hogy vele is megtörtént olyan dolog, amit ő nem is gondolt, hogy vele az megtörténhet. És még egy csodálatos dolgot tett Péterért Krisztus. Megjelentette a jövőjét. Bizony-bizony mondom neked, amikor ifjabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál, mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. És amikor Péter ennek nyomán megkérdezte, és Jánossal mi lesz? Mert megértette, hogy ezzel Jézus azt jövendölte meg, hogy mártírhalált fog halni. Mégpedig keresztre feszítést. És akkor mit mondott neki Jézus? Te kövess engem. Ne a többieket figyeld, te kövess engem. Hát ez csak egy példa arra, hogy amit Péterért megtett Jézus, mindannyiunkért ugyanígy cselekszik. Tehát akkor újra szeretnék visszaidézni egy idézetet, amit egyszer már felolvastam, csak azt gondolom, hogy itt is fontos, hogy újra halljuk. Tehát, hogy Jézus értünk is munkálkodik, a lakóhely készítés, melyet jellemünket kell az isteni hasonlóság szerint formálnia. Krisztus helyet készít a mennyben azoknak, akik az Isten igéjében lefektetett követelmények szerint élnek. És zárásként szeretném fölidézni a zsidókhoz írt levélből, a 4. fejezetből a 15. és 16. verset. Hogy valahogy ezzel a hittel tudjunk Krisztus most végzett főpapi szolgálatáért hálát mondani és ezt igénybe venni, ahogyan ezt Pál apostol a lelkünkre helyezi. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Én mindannyiunknak azt kívánom, hogy elevenen vésődjék a mi lelkünkbe, hogy a helykészítés tehát akkor mit jelent. Nem csak azt, hogy a mennyben készít nekünk egy lakóhelyet, hanem azt, hogy minket tesz alkalmassá mennyei életre, és most ezen munkálkodik. Ezt jelenti az ő főpapi szolgálata. És mi Pál apostol biztatása szerint egy olyan főpaphoz fordulhatunk, aki itt járt a földön, emberi természetben, és minden területen hozzánk hasonlóan megkísértetett. Ezért nagyon együtt érez velünk. Így gondoljunk ő rá, hogy ő tudja, mit jelent a kísértés. És mi bizalommal járulhatunk a kegyelem királyi székéhez, mert tudhatjuk azt, hogy az ígéret nekünk is szól, hogy imádkozik értünk. Hogy a nehéz csüggedéseinkben, a bűneink elkövetése nyomán, vagy az élet megpróbáló helyzeteiben mi gondoljunk arra, hogy de imádkozik értünk egy főpap. Azért, hogy a mi hitünk el ne fogyatkozzék, hanem tudjuk megragadni azt az alkalmas időben való segítséget, és valódi irgalmat, és valódi kegyelmet nyerjünk. És azt kívánom, hogy az úrvacsorára és ezeknek a gondolatoknak a jegyében készüljetek, hogy van egy főpapunk, akihez idejárulhatunk, hogy irgalmasságot és kegyelmet találjunk. És kívánom, hogy legyünk vele együtt munkálkodók. Zárásként azért ezt a képet választottam, mert ott van rajta ez a dupla szivárvány. Tudjuk, hogy hol van a szivárvány, az Isten trónja körül. Mit jelent nekünk ez a szivárvány? Az, hogy az Isten kegyelme örökké ott van, és mi mindenkor bátran fordulhatunk hozzá, mert tudhatjuk, hogy Krisztus mindent megtesz azért, hogy mi alkalmassá váljunk a mennyei életre, és adja meg az Úr, hogy tudjunk együtt munkálkodni, és amikor nehéz helyzetek érnek minket, amiket nem értünk, akkor gondoljunk arra, hogy most csiszoltatunk a mennyei lakhely számára, mint a kövek, mert értékes anyagnak tart az Úr minket, hogy beépülhessünk a mennyei templomba. Adja meg nekünk Isten ezt a látásmódot, és ezt a bátorítást, biztatást, hogy minden időben segítségért a főpaphoz fordulhatunk. Amen. Istenünk, köszönjük neked, Jézus Krisztusnak ezt a hatalmas ígéretét, hogy ő mindent megtesz azért, hogy nekünk helyenk lehessen a mennyei otthonban, 1000 éven keresztül, de itt majd a földön, az újjáteremtett földön, örökkön örökké. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te kezedben van a mi formálásunk, és tudhatjuk azt, hogy te kiméred a megpróbáltatásainkat, és megígérted, hogy nem történhet velünk olyan dolog, ami meghaladja a mi erőnket, és nem történhet meg azt, hogy nem adod meg a kimenekedést bármilyen helyzetből is. Köszönjük neked, Istenünk, a te ígéreteidet, és köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus nagyon mélyen szívén viseli a mi sorsunkat, a mi formálásunkat, és a Szentlélek hatalma által mindent megtesz, hogy bennünket a földi mulandó dolgoktól elfordítson, hogy a tekintetünk, a reménységünk, és hogy a legfőbb célunk az legyen, hogy eljuthassunk erre az örökké tartó életre. Urunk, te tudod a mi szívünk vágyakozását, és te ismered az életünket, a mi bukásainkat, a mi kudarcainkat, a mi csüggedéseinket. És köszönjük, Urunk, hogy már annyiszor tapasztaltuk, hogy ezekben sem vagyunk egyedül, mert te mindig munkálkodsz értünk, és megvigasztalsz, tanácsolsz, és erőt adsz. Köszönjük, Urunk, hogy a jövőben is ezt fogod tenni. Kérünk téged önmagunkért, hogy minden időben odajáruljunk az alkalmas időben való segítségért. Ezt add még a mi számunkra, Istenünk, a mi megváltónk nevében, és köszönjük, hogy megcselekedheted. Legyen ezért áldott a te neved. Amen.